Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, és külön köszönettel és szeretettel üdvözlöm azokat a művészeket, akik a mai estén eljöttek, és segítik azt, hogy hangsúlyt kapjon az az üzenet, amit most szeretnék átadni. Hát mindenekelőtt Pál úr János orgonaművészt, valamint Ottmár Dávidot és Annát, ők egy házaspár, ők fognak muzsikálni. Bach émol kettős versenyt, ehhez képest hárman adják elő. Bach ugyan klarinétra írt, ami trombitán halljuk, nagyon érdekes, én hallottam nyáron, nagyon szépen oldották meg, valamint Rajkai Zoltán színművészt, aki egy adiverset fog elmondani, ami közvetlenül előkészíti azt a témát, amiről én szólni szeretnék. Én azt tanultam hívő és okos teológusoktól, hogy Isten tisztelet ott van, ahol Istent dicsőítik. Ami együtt létünk azért lehet Isten tisztelet, mert az a zene, ami most fölhangzik, az Istent dicsőíti. Úgyhogy legyetek olyan kedvesek. Köszönjük szépen, most pedig halljuk a verset.
Ady Endre, harca nagy úrra. Megöl a disznófejű nagy úr. Éreztem. Megöl, ha hagyom. Vigyorgott rám, és ült meretten. Az aranyon ült. Az aranyon. Éreztem, megöl, ha hagyom. Sertés testét, az undokot én símogattam. Ő remegett. Nézd meg, ki vagyok! Súgtam neki. S meglékeltem a fejemet. Agyamba nézett, s nevetett. Vadvágyak vad kalandorának tartalán, s térdre hultam ott. A zúgó élet partján voltunk, ketten voltunk, alkonyodott. Add az aranyod! Az aranyod! Engem egy pillanat megölhet. Nekem már várni nem szabad. Engem szólítanak útra, kére, titokzatos hívószavak. Nekem már várni nem szabad. A te szívedet serte védi. Az én belsőm fekély, galád. Az én szívem mégis az áldott. Az élet marta fel, a vágy. Arany kell, mennem kell tovább. Az én jaktomra vár a tenger. Ezer sátor vár én rám. Idegen nap, idegen balzsam, idegen mámor, új leány, mind én rám vár. Én rám, az egész élet bennem zihál. Minden mi új felém üget. Szent zűrzavar az én sok álmom. Neked minden álmod süket. Hasítsd ki hát, arany szügyed! Már ránk szakadt a bús vak este, én nyöszörögtem. A habok az üzenetet egyre hozták. Várunk, van-e már aranyod? Zúgtak a habok. A habok. És összecsaptunk. Rengett a part. Húsába vájtam kezemet, téptem, cibáltam, mint hiába. Aranya csörgött, nevetett, nem mehetek. Nem mehetek. Ezer este múlt ezer estre, a vérem hull, hull, egyre hull, messziről hívnak, szólongatnak, és mi csak csatázunk vadul, én és a disznófejű nagyúr.
Miről szól ez a vers? Úgy gondolom, nem csak Ady Endréről. Róla mindenképp. Az a hiába való csata, amit ő közread ebben a versben, ez a mély vallomás, jellemző korunk emberére. Legalábbis a mi kultúránkban. Sokan gondolják azt, hogy ahhoz, hogy boldogok legyenek, az mindenek előtt pénzre van szükség, mert hogy pénzért mindenhez hozzá lehet jutni. Kényelemhez, komforthoz, szerelemhez, sikerhez, hatalomhoz. Ezért küzd a szerencsétlen költő is. Valamennyire ismerjük az életét, elég hányatott volt. Egy irodalom történész szájából hallottam néhány hete ezt a mondatot, mindig százszor annyit költött, mint amennyi pénze volt. Ugyanakkor azt hitte, hogy neki hajszolni kell az életet. Valójában nem az igazi életet, hanem azt, amit ő életnek gondolt. Nagyon ellentmondásos az élete. Ismerjük gyönyörű istenes verseit is. Az Istennel való találkozás verseit is. Talán idéztem is a tavaszi sorozatban, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul rám talált az Isten. Micsoda vallomás. De itt arról van szó, hogy kellene a pénz, az arany, vár az élet, új és új leány, ahogy írja. Eszembe jut egy másik verse is, gyönyörűen kezdődik, nagyon adisan. Dühött, lázongó szívverésem, golgotai bazaltba vésem, Krisztus, poétám, szent alak, eladtalak. Eladtalak én fejedelmem, mert az élet az én szerelmem, sejmet, pénzt akar egy leány, vár, vár, reám. Tulajdonképpen ugyanaz a kép, ami ebben a megrázó versben elénk került, amit most Rajkai Zoltán elmondott. Kapcsolatunk szakító próbái. Ez a címe ennek a mai estének. Kapcsolataink. Én gondolom, hogy nagyon sokan, akik most itt vagyunk ebben a teremben, házasságban élünk. Milyen a házasságunk? Gondolom, ha beszámolnánk róla, sok mindent elmondanánk őszintén. Isten kegyelme, hogy együtt vagyunk, mi már 51 éve. Hiszen az, aki megjelent az édenkertben, kígyó kosztümben, megjelent Adinak disznófejű nagyúrként, és átver minket, jelen van most is a társadalomban. Kínál egyfajta életet, kínál bölcsességet, kínál hatalmat, függetlenséget Istentől, és ugyanakkor átver minket. Tömegesen engedjük ma, hogy átverjen minket, noha tulajdonképpen tudjuk, néha nem tudatos, de úgy érezzük, hogy boldogok igazán akkor lennénk, ha lennének olyan emberek, akik elfogadnak, szeretnek, hogyha azt tehetnénk, azzal foglalkozhatnánk, amit fontosnak tartunk, de éppen mi szúrjuk, szurkáljuk, bántjuk azokat, akik szeretnének, meg ők minket, tesszük tönkre szépen az életünket. Miért? Kapcsolatunk szakító próbái. Igen, szakító próbák alatt van majdnem minden emberi kapcsolat. Ó, jaj, barátság és jaj, szerelem, írja Tóth Árpád. Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik. Sokat beszélnek arról, hogy a házasság ma válságban van, majd én is fogok néhány adatot közölni, de azt hiszem, hogy mindenki tudja, de fölmerül a kérdés, hogy valóban a házasságban válságban, vagy az ember van válságban. Miért van napjainkban szinte minden házasság, sőt, szinte minden kapcsolat szakító próbáknak kitéve? itt látjuk ezen a képen egy fuldokló kezét. A fejét már eltemette az ár. Miből van ez a tó, vagy ez a mocsár, amibe belesüllyedt? Látjuk, hogy pénzből, szeretném hangsúlyozni, nem a gazdag emberekről van szó. Róluk is. A szegény emberekről is. Mindazokról, akár gazdagok, akár szegények, akik azt hiszik, hogy a pénz fogja megmenteni az életüket. Egy másik adivers. Kocsi út az éjszakában. Az a címe. Milyen csonka ma hold. Az éj milyen sivatag, néma. Milyen szomorú vagyok én ma. Milyen csonka ma a hold. Minden egész eltörött. Minden láng csak részekben lobban. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. Fut velem egy rossz szekér, utána, mintha jajszó szállna, félig mély csönd és félig lárma, fut velem egy rossz szekér. Nyilvánvaló az emberi élet, ez a rossz szekér. Meddig bírja? Meddig bírja a tempót? Célba ér-e? Hol van a cél? Valóban oda kell-e menni vele, ahová a legtöbb ember igyekszik valahogyan elvergődni? Milyen mérges gáz került a levegőbe, mit bocsát ki magából a korszellem? Egyfajta gyakorlati materializmus. Mondhatjuk azt, hogy a materializmus kora lejárt, legalábbis a filozófiaié. Szép kis hazánkban kevesen idézik most már Marxot, Engelst. Kevesen idéznek más materialistákat, de egy gyakorlati materializmusban élünk, ezt úgy hívják, hogy fogyasztói életszemlélet. Hogy fönnmaradjunk, termelni kell. Hogy termelhessünk, ahhoz piac kell. És átgázolunk egymáson, egyik nép átgázol a másikon, most már nem is mindig fegyverekkel folyik a csata, hanem másképpen létrejött egy globális pénzhatalom. Nem vagyok hivatott arra, hogy a Jelenések könyvének a képeit magyarázzam, de én azt gondolom erről, ez a nagy Babilon, amely az egész világot igyekszik uralma alatt tartani. Isten közelségének éltető közegéből a pénz, a komfort, a siker és a hatalom fullasztó mocsarába kerültünk. Azt olvastam nem olyan régen egy keresztény könyvben. A Biblia azzal a képpel fejeződik be, amivel kezdődik. Azzal kezdődik, hogy az ember egy csodálatos kertben él, egy bővízű folyó öntözi ezt a kertet, és ami a lényeg, Istennel közvetlen, személyes kapcsolatban él. És mivel ér véget a Biblia? Azzal, hogy az ember Istennel közvetlen kapcsolatban él, csodálatos kertben egy bővízű folyó, az élet folyója szeli át, ott van az élet fája is, megjegyzi a Szentíró, leveleitől gyógyulnak a népek. Megkérjék tőlem, hogy mindegyik jelképet megmagyarázzam ebből a képből. De abba beleremegtem, és jó lenne, ha mindannyian bele tudnánk remegni, hogy milyen hatalmas az Isten, aki nem akarja nélkülünk ezt a világot. Azért ment meg, azért küldött megváltót, azért teszi meg azokat a lépéseket, amelyek újra elvezetik az emberiséget ahhoz a kerthez. Nyilván maga a kert is jelkép. Na most ehelyett mi máshoz fordulunk, látjuk ezt az újabb képet, Mammon Isten uralma alatt élünk, az Istenek mindig is áldozatot követelnek, Mammon Isten is áldozatot követel, a pénz, a komfort, a siker és a hatalom nagyobb értéknek számít emberi kapcsolatainknál. És akkor megint Tóth Árpád, ó jaj barátság, és jaj szerelem, ó jaj az út lélektől lélekig. Küldözzük a szem csüggett sugarát, s köztünk a roppant, jeges űr lakik. Harcban állunk a disznó fejű nagy úrral. Harcban állunk vele. Na most, hogy félreértés ne essék, szeretném megjegyezni, az jó, ha van pénzünk. Bevallom, én is örülök, ha pénzhez jutok. Ez önmagában nem baj, nem bűn. Persze, akinek nagyon sok van belőle, annak nehezebb Isten közelébe jutni. Nem véletlen, hogy Larry Crabb az egyik könyvének ezt a címet adta, közelebb Istenhez, fogyasztói szemlélettel, kérdőjel. A könyv üzenete az, hogy lehetetlen fogyasztói szemlélettel Isten közelébe jutni. Ha valaki mély szegénységben él, annak is nehéz. A zsoltárírő így kiált fel, se gazdagságot, se szegénységet ne adj nekem. Mi magunk azt tapasztaljuk, hogy amire szükségünk volt, eddig még mindig megkaptuk. Minden rossz gyökere a pénz szerelme. Minden rossz gyökere nem a pénz, hanem a pénz szerelme. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy a pénz menti meg, az kerül csapdába, az kerül olyan mocsárba, amiből nem tud majd kilábolni. Az ellenpontot Pál apostol fogalmazza meg a második korintusi levélben, amikor azt írja, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket. Ez másfajta szerelem. Ehhez is életet adnak azok, akiket a Krisztus szerelme szorongat, az életüket adják, a gondolataikat, a cselekedeteiket, az idejüket, ami gyakran úgy valósul meg, hogy a másik embert veszik észre és törődnek vele, de hiszen Jézus azt mondja, hogy amennyiben megtettétek ezt akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. A pénz. Mi van a pénzzel? Miként szereztük? Ez az egyik kérdés. El lehet rajta gondolkodni. Sokféleképpen lehet pénzhez jutni. Másik kérdés az, hogy mit teszünk vele? Mire költjük? Kire költjük? És van egy harmadik, ez nagyon izgalmas kérdés. Mit tesz a pénz velünk? mit tesz velünk a pénz? Elvakít? Becsap? Elhiteti, hogy még mindig nincs belőle elég? Még több kellene? Megvakít. Nem látjuk a valódi célt, nem látjuk a másik embert se, vagy csak azt látjuk benne, hogy eszköz ahhoz, hogy a vélt boldogságot szerezzük meg általa, mert egyébként Filippiensi egyik könyvéből írtam ki ezt a gondolatot. Ígértem, hogy a párkapcsolatok, pontosabban a házasságok alakulásáról azért néhány adatot is bemutatok. Hazánkban körülbelül 50 ezer házasságot kötnek napjainkban, fele annyit, mint a 80-as években, mint 30 évvel ezelőtt. Mit csinál a többi ember? Nyilván nem köt házasságot, úgynevezett élettársi kapcsolatban él, vagy szingli marad. Na ugye ez mit jelent, attól tartok, még lesz szó róla. Nem az a szingli, ezt már most szeretném mondani, aki egyedülálló, hanem az egyedülállók közül azok, akik kényelem szeretetből a felelősségvállalás elutasítása miatt nem vállalják a házasság és a nevelés, gyermeknevelés terhét és felelősségét, mert az valóban teher. Nem azok a lányok, szinglik, akik szeretnének férhez menni, de igényesek, és nem mennek hozzá az első kínálkozó fiúhoz. Hát fele annyi, ez a képen ábrázolja. Aztán a válás. Hogy állunk a válással? Évente 25 ezer válás történik ma Magyarországon. A 80-as években 1000 házasságra 346 válás jutott. A 2000-es években 1000 házasságra 562 válás jutott. Tehát megduplázódott szinte a válások száma is. Ez a tendencia folytatódik. Mit kell kibírni egy házasságnak? Mi az, amit nem bírnak ki sokan? Hát én azt hiszem, hogy itt jöhetnének a beszámolók. De eltekintünk tőle, én csak néhány gondolatot adok. De valószínűleg a kedves hallgatóim tudnák folytatni, akár a saját életükből, akár ismerőseik vagy rokonaik életéből. Ki kell bírni egy házasságnak azt, hogy nem válik le a szüleiről a párom. Még mindig az anyukához szaladgál vissza. Ezt nehéz kibírni. Aztán hallgatok. Nincs egy szava sem. Meg kéne beszélni valamit, de ő vagy fáradt, vagy újságot olvas, vagy tévét néz, joga van hozzá. Hát mégis meg kell tudni, hogy a Manchester hogy végzett a Liverpool-lal, mert anélkül boldogtalan. Valahogy végeznek. Ki kell bírni azt is, hogy döntésképtelen, és ráadásul férfi létére azt mondja a feleségének, anyukám, megmegyük? A válasz, kisfiam, ezt még ne. Azt hiszem, jellemző kép adott esetben. Vagy munkamániás. Félreértés ne essék, nem baj, ha valaki szeret dolgozni, de ha azért veti bele magát, hogy ne kelljen otthon lenni, és ne kelljen a házastársával időt tölteni, akkor rossz a motívum, vagy uralkodó természetű. Mindig annak kell történni, amit ő gondol. Bármelyik nemből jöhet az illető. Vagy hűtlen. És meg is magyarázza, hogy miért. Majd legközelebb fogok szólni a hűtlenség ellenszeréről. Szidalmazó. Mi a bántalmazó? Felelőtlen. Valóban szórja a pénzt. Alkoholista vagy drogfüggő, depressziós, a depressziós embert is nehéz elviselni. Mi áll a hátterében a társkapcsolat ápolására képtelen magatartásnak? Hát itt most egy kicsit messzi szaladok, legalábbis úgy tűnik, de igyekszem megmagyarázni. Veszélyzónává vált a föld, de nem tudunk elmenekülni a veszélyzónából. Egyszerűen arra gondolok, hogy ha az erdő ég, tehát veszélyzóna az erdő, vagy jön az árvíz, az állatok menekülnek. Mi van, ha a föld válik veszélyzónává? Hogy veszélyzónává válik? Óriási a környezetszennyezés. Többször tartottak már tanácskozásokat, hogy lehetne a környezetszennyezést valahogy csökkenteni. Én nem tudok arról, hogy hathatós megoldást találtak volna. Egyre több a szemét. Mi lesz vele? Most már van olyan nejlon zacskó, ami szétmegy, állítólag környezet kímélő. De amire szétmegy, az sem szívódik fel, csak apró darabok lesznek belőle, annyi, hogy bosszantó, hogy egy idő után már nem lehet használni. Klímaváltozás, most már tapasztaljuk. Kijukadt az ózonpajzs. Terrorizmus. Meg lehet állítani? Bush elnök megígérte. Szerintem meg akarta állítani, de nem tudta. Meg fogják valaha állítani? A fizikai szenny és a lelki szenny egyaránt árad, elönti az embert. Nem tudunk elmenekülni, ezért elfojtjuk a veszélytunatot. Nehogy valaki azt higgye, hogy én Freud követő vagyok. De itt mégis őrá hivatkozom, ő fedezte föl azt, hogy van nem tudatos lelki élet is. Amit mi nem szeretünk tudni, azt a tudat alá szorítjuk, lenyomjuk. Magyarra így fordították, elfojtjuk. Attól az nem szűnik meg létezni. A tudattalamban ott működik, és fertőzés befolyásolja a döntéseinket, és mi lesz belőle? Pénz, komfort, siker, hatalom, és így tovább, biztonságot adó szerepének illúziója. Menekülés. Azt hiszük, hogy menekülünk, nem gondolunk az igazi veszélyre, de elfoglaljuk magunkat, mert gyűjtjük a pénzt, vagy gürizünk érte. Megint nehézség félreértés, szükségünk van rá. Persze, itt nem erről van szó, hanem arról, hogy azt hisszük, hogy attól lesz kiegyensúlyozott és harmonikus az életünk. Azután a felelősséget elhárítjuk, röviden szóltam róla, milyen irányba. Hát például a szingli magatartásba, házasságon belül is lehetséges, hogy valaki szingli, hogy? Hát úgy él, mintha nem is lenne házastársa, meg kell magyarázni. Nincs tekintettel arra. Aglegény a házasságon belül. vagy infantilizmus, ami azt jelenti, egy a gyerekek közül, pedig szakálla is van. Jó, izmai vannak, mégis gyerekként viselkedik, vagy pedig papucs szerep. Hát ezt végképp nem kell magyarázni, de azért egy illusztráció ide kívánkozik ehhez. Hová vezet innen az út? Hát ez egy szép turistáknak állított jelző, oszlop. Hát az egyik irány, ahová vezet, a szenvedés. Szenvedünk évtizedeken át, vállaljuk a szenvedést. Lehet vállalni, de Isten közelségében el lehet hordozni a szenvedést. A másik lehetőség a válás. Nem bírjuk tovább, elválunk. Ez is lehetséges, sőt, bizonyos esetekben a Biblia meg is engedi. Gondolok arra, hogy Jézus azt mondja, hogy ne váljatok el, ha csak nem paráznaságokáért, mert a házasságtörés elég ok erre, én ezt egy kicsit folytatnám, ha nem hagyja abba a házasságtörő kapcsolatát, Pál apostol pedig azt mondja, ha a hitetlen fél válni akar, ám váljék. Nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy hívő feleség az ilyen esetekben. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ilyenkor is bármilyen esetben megsebzi az embert, a gyereket vagy gyerekeket is, de az elváló feleket is nem mindig vallják be. Végül van még egy lehetőség, megoldás. A megoldás irányába indulunk el, megoldást keresünk, ebben az Úr segítséget nyújt nekünk. Hadd legyen visszatás az első korintusi levélből ez a mondat, Isten hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Egy rövid megjegyzés. Az ember sokszor úgy érzi, hogy ezt már nem lehet bírni, aztán kiderül, hogy lehet bírni. Csak még egy kis kitartás és segítségkeresés az Úrtól. Ha visszakerülünk az eredeti életközegünkbe, azaz személyes kapcsolatba Istennel, biztonságban tudjuk magunkat, és nem keresünk pót megoldásokat. Az elején hangsúlyoztam azt, hogy az ember eredeti életközege Isten közelsége. Istentől elszakadva, az élet forrásától elszakadva, az életünk látszatélet. Olyan, mint a vágott virágé. Olyan, mintha élne még szép is, de hervad. Hervadunk. Rajtam látszik már. Vannak itt fiatal hölgyek, rajtuk nem látszik. Van itt olyan, aki még nincs 20 éves, hallom a hangját időnként. Ő még nem öregszik. De a harmadik évtizedben már mindenki elkezd öregedni. Hosszabb az öregedés szakasza, mint a fejlődésé. Egy darabig nem látszik. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban, írja János apostol. Nos hát, Isten azt akarja, hogy az eredeti élet közegünkbe kerüljünk vissza. Hogyan viselkedik egy hal a szárazon? Gondolom mindenki látott már ilyet. Csapkod a farkával, vergődik. Erre azt mondja valaki, mennyi vitalitás van benne. De ez haláltusa. Hát az, amit mi itt produkálunk. És Isten nélkül tesszük. Még akkor is bűn, ha csodálatos alkotások születnek. A bűn lényege az, hogy Isten nélkül élünk. Az Édenkertben is. Ez történt. Nem az a baj, hogy ettek. Hanem azt fejezi ki ez a jelkép, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Mi akarjuk eldönteni, hogy mi jó és mi rossz. A jó és a rossz tudásának a fájáról ettek. Jelképes történet. Ezt tartsuk szem előtt. Ha eljutottunk idáig, akkor hadd legyen végaszunk. Dávid egyik zsoltára, 40. zsoltár, várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallgatta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, megerősítette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne, mert boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem ingadozik, és nem igazodik a kevélyekhez, és az elvetemült hazugokhoz. A sátán maga Jézus hazugság atyának nevezi. Nagy hazugság az, hogy a pénzt tesz boldoggá, hogy a komfortra van szükséged. Még egyszer mondom, jó, ha van, de ne legyen Istened. Ha van, adj hálát érte Istennek. De ha nincs, és ő jelen van az életünkben, akkor is lehetünk boldogok. Boldog rabságom. Ez a címe Szilágyi Sándor könyvének. 6,5 éves romániai börtönbeli éveire emlékszik ebben a könyvben. Az nem volt éppen komfortos, enyhén szólva. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És itt van ez a kötél, ami az új Biblia fordításban, Prédikátor könyvében már fonállá szelidült. Nem tudom, hogy az eredeti szövegnek mi felel meg. Ugye a hármas fonálról van benne szó. A hármas fonál nem szakad el egyhamar, mégpedig azért nem, mert a hármas fonálból kettő a miénk. Egyik a páromé, a másik az enyém. És az Úr belesző egy harmadikat. Az egy erős, rugalmas fémből font fonál. És hát azt nagyon nehéz elszakítani. Egy szívet adok nekik. Ígéri az Úr Ezékiel könyvében. Hát innen fogjuk folytatni legközelebb. Következő alkalomnak a címe a hűtlenség ellenszere. Ez a mai előadás, ha nem is pont így, megtalálható a bibliai és család őszi számában, néhány példánya könyvasztalon kapható belőle. Az én könyveim közül ehhez a témasorhoz, ami most ősszel zajlik, leginkább a Körkép, Korkép, Kórkép című kötet illik tartalmilag. Én köszönöm a figyelmet, Isten velünk viszontlátásra.